Jó napot kívánok, Szirányi Bence vagyok, és elkezdjük akkor a telefonkonferenciát. Itt van velem Németh Dávid, bankvezető elemzője.
Szép napot kívánok én is mindenkinek.
Szia Dávid! Van miről beszélnünk. Ugye nagyon erős volt a elmúlt egy hónapban a jegybanki kommunikációnak
Köszönöm.
Május 17-én Virág Barnabás alelnök adott egy interjút a Bloombergnek és a Reutersnek. Ebben ugye a kamat emelésről kezdett el kommunikálni. Ami tényszerűen elhangzott az az, hogy már júniustól felkészül a jegybank arra, hogy több lépésben kamatemelési ciklust kezdhet el, elsősorban itt az inflációs kockázatokra hivatkozva. Azóta kedden volt egy kamatdöntő ülés. A kamatdöntő ülésen a várakozásoknak megfelelően nem történt kamatemelés, hiszen ebben az interjúban is júniustól helyezte kilátásba az alelnök, hogy megtörténhet ez a kamatemelés. Dávid, az én kérdésem az, hogy mi a te várakozásod a kamatpályára?
Eléggé nagyban változott itt a jegybanknak tényleg a kommunikáció az elmúlt időszakban, bár ezért nem derült égből villámcsapásként érkezett, mert ha visszatekintünk az elmúlt néhány hónapra, akkor már folyamatosan mondtuk azt, hogy egy picit szigorúbb lett a MNB-nek a hangvétele. Napban mondtuk, hogy még egy picit szigorúbb lett az MNB-nek a hangvétele. Tehát így volt egy ilyen folyamat benne, amikor a inflációval kapcsolatban a kockázatokat azt elkezdte módosítani, és még mondjuk tavaly arról beszélt, hogy több a lefelé mutató kockázat az inflációban, esetleg mint a felfelé mutató kockázat. Eljutottunk azért az elmúlt közleményekhez kik addig, hogy már a felfelé mutató kockázatok kerültek túlsúlyba, és a mostani kamatdöntő ülésnél meg már gyakorlatilag csak kizárólag felfelé mutató kockázatokról beszélt. Tehát
átmeneti retorika jelent meg, hogy ugye ha lesz is infláció, akkor azt átmenetinek gondolja a jegybank.
Igen, mert erről nem feltétlenül tudunk most úgy sokkal többet egyelőre, hogy mennyire tekinti átmenetinek a megugró inflációt, de a kockázatokat illetően az egyértelműen elmondható, hogy több sokkal több kockázatot, hogy szinte kizárólag most felfelé mutató kockázatokat mond és hangsúlyoz a jegybank, és hát ehhez köthető az, hogy akkor erre már monetáris politikai lépésekkel is reagálhat. Ez a nagy változás végül is, és ami a kulcs, ugye az, hogy proaktívan reagálhat rá. Hát még mondjuk a Fed arról beszél ugye Amerikában, hogy hát a várakozásokra nem fog lépni, hanem megnézi, hogy milyen tényadatok jönnek majd ki, és hogyha a tényadatok azt igazolják, akkor majd elkezd szigorítani a monetáris politikáján. Ehhez képest a Magyar Nemzeti Bank azt mondja, hogy már a várakozásoknak a tartós romlására inkább reagálni kíván, tehát meg akarja előzni azt, hogy az inflációs várakozások nagyon megugranak. És talán ebben az egész történetben ez lehet a kulcs, hogyha megnézzük nálunk az elmúlt egy-két évet, hogy alakultak az inflációs várakozások, erről is jó párszor beszéltünk, hogy elkezdtek emelkedni, és nagyon sokáig az, hogy szimmetrikusan alakult a jegybanki célsávnak megfelelően, tehát voltak, akik 3% alatt, és voltak, akik 3% fölötti inflációt vártak, de ez az elmúlt 6-12 hónapban is elkezdett inkább fölfelé általódni, tehát többségbe kerültek egyértelműen azok, akik 3% feletti inflációval kezdtek el kalkulálni, vagy ezt válaszolják arra, hogyha megkérdezik tőlük, hogy milyen inflációs várakozásaik vannak. És ez egy olyan elem, amire valószínűleg a Nemzeti Bank is egyre jobban elkezdett figyelni, és talán, hogy most, hogy a legfrissebb infláció 5,1% volt, és várhatóan a májusi adat az akár még ennél magasabb is lehet. Nem szeretné azt látni a jegybank, hogy akkor itt a piac elkezd 5-6%-os inflációra számítani, mert akkor azt nagyon nehéz lesz később letörni, és ezért építi a hitelességét, és próbálja leszorítani ezeket a várakozásokat. Azt, hogy ehhez mekkora kamatemelésre lesz szüksége, mert ezt nehéz megmondani, nem is teszi le a voksát semmilyen konkrét szám mellett. Ő azt mondja, hogy elkezdhet most egy ciklust, de hogy az egy elem lesz, vagy több elemű, azt nem mondja meg. Azt mondja, hogy folyamatosan nézi a bejövő friss adatokat, annak lényében a Párizs politikájáról. Tehát folyamatosan nyitva adja magának a kaput, hogy ő, hogyha két lépés után, hogy enyhül lett az infláció, kockázatok is bejönnek a befelé mutatók, akkor ő egy kivárásban átáll, megnyitva a folyamata. Úgyhogy egy ilyen rugalmasság továbbra is benne van a rendszerben, csak ahogy köszönjük, hogy korábban vártunk, inkább augusztus, inkább az időszak lesz, amikor ez a váltás bejön, az hangvétel, és előtte megvárja, hogy a kulcsokat követően, az április-májusban látni kulcsok, hova fog első nyáron az infláció, ehelyett az utálép, ehelyett most már, hogy még mielőtt lehetnek, hogy hova esik vissza a nyári infláció, már proaktívan, ilyen védelmi hatással már előre lép. És valamennyit szigorít a politikáján.
Hát azt én értem, de hogy akkor az elhangzott az interjúban, hogy azért több lépésben képzeli ezt el. Ez valószínűleg arra jó, hogy magának képzeli arra, hogy először keresztetre fog emelni, és akkor megnézi, hogy milyen a piaci reakció.
Hát most magában az, hogy 15 vagy 30 bázisponttal emel a kamaton, nem nagy változás. A piaci kondíciókat illetően, amire egyértelmű hatása van, nyilván a forint, erről majd úgy is beszélünk, és az azon keresztüli hatása az import termékek, illetve akár a nyersanyagok árára, és így akár a termelői költségeknek az alakulására. Tehát arra mindenképpen van egy közvetlen hatása. De például megnézzük a más csatornákat, például a hitelpiacon, vagy a megtakarítási piacon keresztül, milyen hatása van egy banknak, akkor a hitelpiacon azt látjuk, hogy rengeteg támogatott hitel van, amire nem feltétlen hat a jegybank alapon.
Véletlenül egy kamatemelés nélkül most már nem ússza meg.
Igen, tehát most már az szinte borítékolható, hogy júniusban az alapkamatot, ami 0,6%-on van, azt föl kell emelnie az egyhetes betéti kamat szintjére, ami 0,75. De korábban is azt kommunikálta, hogyha tartósabb inflációs kockázatokat lát, arra az alapkamat változtatásával fog reagálni, nem az egyhetes betéti kamatnak a mozgatásával. Tehát az, hogy kiszélesíti a kamat különbözetet az egyhetes betét és az alapkamat között, én azt gondolom, hogy ez nem várható. Sokkal inkább az, hogy vagy bezárja teljesen a kettő közötti kamat különbözetet, és utána együtt emeli a kettőt a következő hónapokban, vagy megtartja ezt a 15 bázispontos különbséget, ami mostan is simultán emeli mind a kettőt. Erről még nem tudjuk pontosan, hogy melyik forgatókönyvet fogjuk követni. Talán egy kicsit nagyobb az esélye, hogy azért ezt szeptemberig ezt a kamat különbözetet bezárja.
Itt egy nagyon kicsi magyarázat szerint hat szolgálja, hogy ugye, amit a Dávid mond, hogy van egy alapkamat és van egy betéti tenderkamat. Ugye hetente a bankközi piacon megrendezésre kerül a jegybank által a betéti tender, ahol a bankok bevihetik a pénzüket, és olyan magas kamatot adnak, amint a betéti tenderben az MNB kiír. És eddig ugye 75 bázispont volt a betéti tendernek a kamata, ez volt az effektív kamat, amit ezért el is vártak a piactól.
Igen, hogyha megnézzük a rövid végét a hozam görbének, akkor általában ez a 0,75%-os szinteket láttuk benne, és hogyha csak az alapkamatot emeli, ugye ez az azt jelenteni, hogy nem 15 bázisponttal menne föl a piaci kamat, hanem sokkal kevesebben, hiszen ez az egyhetes betét egy sokkal nagyobb pénzmennyiséget mozgat meg, és sokkal több pénzre van hatással. Tehát inkább azt mondjuk, hogyha megemeli az alapkamatot 15 bázisponttal, és csak ennyi lesz a júniusi kamat szigorítás, akkor ez valójában csak egy 5 bázispontos, tehát 0,05, igen, tehát 5%-os pontos szigorításnak felel meg. Szemben, hogyha az egyhetes betéti kamatot emeli 15 bázisponttal, ugye akkor ez egy sokkal nagyobb szigorítás. De ettől függetlenül ugye azt gondoljuk azért, hogy tehát a következő 2-3 hónapban, szeptemberig azért az effektív kamat az fölmehet 0,9%-ra, tehát mindenképpen egy 15-20 bázispont körüli kamatemelést várunk, júniustól szeptemberig bezárólag. Az, hogy ez most pontosan milyen bontásban lesz meg, erre még nem látjuk pontosan az információkat, és az, hogy utána év végéig milyen további szigorítások jönnek, ezek nagyban fognak majd attól, hogy milyen inflációs számok jönnek ki, hol lesz a forint, mennyire tud stabilizálódni esetleg egy erősebb szinten, mekkora lesz a munkaerőpiacnak a feszessége, vagy milyen lesz a munkaerőpiacnak a feszessége, ez azt jelenti, hogy hogyan alakul a foglalkoztatás, ehhez milyen bérnövekedés társul, ez hogyan csapódik le a termelői árakban és végül a fogyasztói árakban, hogyan alakul a keresleti kínálati sok, ami most jellemzi azért a gazdaságokat, és egyáltalán, hogy az Európai Központi Bank meg a Fed az milyen kommunikációt fog folytatni, mert jelenleg mind a kettő jegybank, szemben a mostani magyar, illetve a cseh kommunikációval, hiszen a magyar és a cseh jegybank az, aki arról beszél, hogy itt magasabb infláció következhet, és ezért mind a kettő kamatemelésben gondolkozik. Az Európai Központi Bank és a Fed, az meg még mindig arról beszél, és a héten is ezt erősítette meg egyébként több Fed tag, hogy igaz, hogy most megugrik az infláció, de ezzel nem kell foglalkozni, ez egy átmeneti zaj, ez vissza fog csendesedni, és erre nem kell reagálnia a mostani monetáris politikának. Sokkal inkább figyelnek Amerikában arra, hogy a munkaerőpiac hogyan alakul, hiszen például a mai adatok is azt mutatják, hogy a heti munkanélküliségi segélyért jelentkezők száma az nem csökkent érdemben tovább. Tehát van egy ilyen lelassulása a javulásnak, a munkaerőpiacnak, és azt várják, hogy arra azt akarja még a Fed látni, hogy itt egy újabb jelentős javulási hullám következik be, és szerintem csak azután kezd el arról beszélni, hogy hogyan jöhet a szigorítás, meg milyen ütemben. Illetve egy másik nagy különbség az, hogy az Európai Központi Bank meg a Fed először az úgynevezett taperinget hajthatja majd végre, hogy ez azt jelenti, hogy a kívül a piacról az eszközvásárlási programjaival, és utána kezd majd kamatemelési ciklusba. Ezzel szemben a Magyar Nemzeti Bank hangsúlyozta, hogy ő fent kívánja tartani az összes programját, az eszközvásárlási programját, a vállalati kötvény kibocsátási programját, de emellett már elkezdi emelni a kamatot. Tehát ebbe egy elég jelentős politikai különbség van, gazdaságpolitikai különbség van a két tábor között.
Egyértelmű, és ez a régióban is megjelenik, tehát ugyanúgy a cseh korona és a lengyel-zloty erősödésére. Szerinted, Dávid, ez azt jelenti, hogy inkább az indikátorokat figyeli az MNB, és azért, mert az indikátorok jelzi, hogy infláció megugorhat, ezért lépett korábban?
Hát igen, nézi ezeket azt, hogy gyorsan nyit a gazdaság most, magas az átoltottság, csak esély annak, hogy lesz egy negyedik hullám, és hogy az elmúlt időszakban a lakosság bizonyos területe, vagy bizonyos részének a megtakarításai azok nőttek, vagy elhalasztott fogyasztások vannak, hogy ezekből rázódulhat a piacra most egy nagyobb kereslet a gazdasági nyitással, és ezek tudnak ilyen költség, vagy ásokat okozni a rendszerbe, illetve elképzelhető, hogy az látta az elmúlt időszakban, és mi is azért azt néztük, hogy az árfolyam gyengülés az eléggé elkezdett megjelenni a különböző tartós fogyasztásoknak az árában, ezeknek a tradable termékeknek az árában. Ez ugye azt jelenti, hogy akkor ez az átfolyam átgyűrűződési hatás nőtt, nagyobb, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt volt, ezért nagyon nem lenne jó a Magyar Nemzeti Bank számára, hogyha egy
átfolyam
beindulna, mert akkor még inkább emelni. Szóval, hogy emiatt az árfolyam mozgások jobban megjelenhetnek az inflációban, és ez is oka lehetett annak, hogy próbálták inkább az árfolyamot lefelé terelni, mert akkor ezen keresztül is az inflációnak a szintjét elkezdhetik lefelé nyomni, akár már rövidebb távon is. Úgyhogy ezek is szerepet játszhatnak most a jegybanknak a döntésében.
Tehát azt mondod, Dávid, hogy nagyjából a 0,90% környékére várod az irányadó rátát, az alapkamatot nagyjából...
Hát, 2-3 tehát én évvégéig még el tudok képzelni, hogy a matemáját, tehát képződés nem kizárt, hogy ez 1,05 lesz. De igen, most a következő egy-két lépésben, tehát azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Banknak egy ilyen kommunikáció után ennyi szigorításnak jönnie kell. Okay. És a további lépések azok, amit még így vannak.
Most ehhez képest, ha megnézzük a 6 havi bubort, az már 0,98%, még a 6 hónap múlva induló 9 havi vagy 1 éves kamatszintet, akkor 1,40-1,57 környékén van. És az én kérdésem az, hogy mennyi van ebből beárazva? Tehát nem lehet az, hogy egy kicsit túlárazta már a piacot, és amikor ha csak 0,90-ig emeli meg, akkor egy picit csalódni fog a piacot. Nem lehet, hogy egy kicsit túl reagálta ezt a piac eddig.
Hát ez éppen benne lehet a pakliban, különösen, hogyha egy kicsit hosszabb futamidőre nézünk. Tehát az ilyen egy éves hozamoknál, vagy az a 6 év múlva induló, a 6 hónapos vagy egy éves futamidők, ezek most egy picit túlzásnak tűnnek. A 6 hónapon belüli vagy az alatti futamidőknél nem feltétlen gondolom azt, hogy ott nagyon elszálltak volna ezek a várakozások. Azt még többé-kevésbé így reálisnak tartom ezeket a szinteket. Biztos azért én azt gondolom, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem akar most éppen nagyon magas kamatszintet alakítani, pláne hogyha az Európai Központi Bank tényleg nem fog kamatot emelni 2023-ig, illetve a Fed is egyelőre azt kommunikálja, hogy nem nagyon szeretnének addig kamatot emelni. Hát akkor így nagyon megnőne a mi kamatfelárunk, amit nem feltétlenül szeretne szerintem a Magyar Nemzeti Bank. És hogyha az infláció elkezd visszalassulni, akkor valószínűleg nem is lesz rá szükség. Tehát abban a pillanatban, hogyha látszik, elkezdenek kifutni ezek az egyszeri sokkok a rendszerből, be fogják húzni a féket. Tehát ez inkább tényleg arról szól, hogy megelőzzenek egy magasabb inflációs pályát, illetve hát arról, hogy tagadhatatlan, hogy jelen pillanatban azért vannak kockázatok az inflációt, illetően ez van, aki azt mondja, hogy ezek tényleg csak átmenetek, nem kell ezzel foglalkozni, és vannak, akik ők azt mondják, hogy 2008-9 után is voltak a károgók, akik magas inflációval jogadtak, aztán eltelt 10 évig nincsen magas infláció. Akkor van a másik távol, aki meg azt mondja, hogy már pedig jöhet, mert a mostani igazítások egy-egy sokkal nagyobb volumenűek, mint 2008-2009-et követő volt. A struktúrája más, erről is beszéltünk már, hogy korábban az előző igazításnál a jegybankok a rossz eszközöket szedték ki a rendszerből, ami a bankrendszert mérgezte, és emiatt visszafojtotta a hitelezést és a gazdasági növekedést. Most meg arról beszélünk, hogy plusz tőkeinjekszöz vagy pénzt adnak a lakosság számára is, akár hogyha Amerikát nézik, akkor a kormány direktben is ad pénzt a lakosság számára, amit egyből el is költenek, amit csak tudnak, tehát lehet látni a kiskereskedelmi forgalmakon, hogy amikor megkapják a pénzt, akkor következő hónapban 10%-os kiskereskedelmi forgalmi növekedés van, utána egy hónapig, utána ez kifullad, de hogy egyértelműen látszik az, hogy ebből a pénzből több jut be a reálgazdaságba, mint 2008-9-et követően volt, és emiatt az inflációs kockázat is egyértelműen magasabb. Akkor is volt, csak így mindig arról beszéltünk, hogy az eszközosztályokban, tehát akár részvényekbe, vagy kötvényekbe, ezek az ára ment föl. Ez most is van, tehát azt is látjuk, hogy ez a jelenség ez most is megvan, de erre még rájött pluszban egy magasabb inflációs kockázatája rövid távon mindenképpen. A tartossága a kérdés, hogy ezek a kínálati, keresleti egyensúlytalanságok, ezek csak 5-6 hónapig lesznek jelen, vagy akár tartósabban jelen lesznek, és emiatt hosszabb távon is fölfelé húzzák az inflációt.
És akkor a következő és legfontosabb kérdés, hogy akkor ez hogyan jelenik meg az euróforintban?
Az euróforint, ami nagy meglepetés volt egyébként az időzítésében a alelnök úrnak a nyilatkozatában, hogy ezt 355-356-os euróforintnál tette meg, amit ha visszanézünk, leszámítva az elmúlt két hetet, az előtti időszakban, bő 8-9 hónapban abszolút az erős részén volt a kereskedési sávnak. És hogy ekkor jöttek ki egy ilyen üzenettel, azért ez szerintem azt mutatja, hogy ők egy erősebb árfolyamot vizionálnak a következő időszakra. Úgyhogy én is, amit korábban azt kommunikáltuk, hogy a 355-360 a főkereskedési sáv az idei évben, amiből lefelé is kitörhet, tehát ezt vártuk, hogy egy 350-ig lenézhet az árfolyam, hiszen nézett 370 fölé is, vagy 370 közelébe is, tehát hogy ez a mozgás ez jó időszakban benne van, hogy egy ilyen erősödés bekövetkezik. Ez a kommunikáció, ez annyiban módosítja, hogy jobban tolerálja szerintem a forint erősödést most rövid távon, mint egy forint gyengülést. Tehát én nagyobb mozgásteret látok a jegybank részéről, hogy most leengedje a forintot akár 3,45 vagy 40 közelébe is. Ettől azt várja, hogy az inflációs nyomás az enyhüljön, és akkor neki ne kelljen annyit szigorítania más kondíciókon. Úgyhogy én a kereskedési főcsatornát lejjebb húztam, és azt mondom, hogy inkább ez a 45 körüli aljépítés következhet. 45, hát ez most pontosan ahol lesz, ez nehéz most megmondani, eddig ugye 47 volt, 47,5-48 körül volt az alja, de benne van, hogy még próbál egy picit lejjebb menni, és akkor itt valahol egy...
Igen, ezek voltak azok a szintek, amikor a 370-nél be kellett védeni az árfolyamot, és akkor 0,90-re egyből az alapkamatot felemelték, akkor ez a 3,43-3,45-ös szint.
Igen, tavaly nyáron, amikor úgy volt egy nyitás is, meg jobb környezet, akkor ide be tudott erősödni az árfolyam. Azt gondolom, hogy ez azért most is ezek fontos szintek, tehát ezek alá nehezen tud bemenni. Uh-huh. Viszont a tetejét is lejjebb gondolom, tehát most már nem a 3,65 meg 3,70-es tetők, hanem sokkal inkább az 57-58, esetleg ilyen 60-ig felszúrás az, ami amíg ez a jegybanki kommunikáció fennmarad, meg ez a szigorító hangvétel, addig inkább ez lehet a jellemző. Ha ebből kihátrál, akkor megint változhat a helyzet, de a következő egy-két hónapban nagy meglepetés lenne, ha ebből most értelen kihátrálna. A szeptemberi inflációs jelentés majd az fontos lesz megint, hogy addigi szigorító lépéseket hogy ítélik meg, hogy hogyan változtatta az inflációs pályát, és hogy onnan látnak-e még szükségét nagy szigorításnak, vagy nem. De itt a következő 2-3 hónapban inkább ez a szigorúbb hangvétel az, ami megmaradhat, és emiatt nem gondolom azt, hogy itt 358-360 felé tudna menni az árfolyam.
De akkor várod azt, hogy esetleg visszatérhet 50 fölé, hogyha mondjuk tényleg egy nagyon óvatos kamatemelkedéssel indul el, tehát hogy a tevékenysége már nem olyan határozott, mint a kommunikációja, akkor elképzelhető, hogy 50 fölé visszatérünk?
Persze, benne van a pakliban, ezért nagy a volatilitás továbbra is a piacon, úgyhogy benne van. Azért nem is tudok most ilyen nagyon szűk sávot meghatározni, hogy most 48 és 53 között fog mozogni, tehát ennél sokkal nagyobb rizikófaktor van a piacokban. Úgyhogy lehet ebből kiábrándulás, sőt akár júniusban is, hogyha csak az alapkamatot emeli 15 bázisponttal, és nem elég szigorú a közleménye, akkor ott is jöhet egy kiábrándulás és egy korrekció a forint árfolyamában. Aztán, hogyha júliusban meg folytatja a kamat emelést, akkor arra meg megint erősödhet. Tehát itt azért sokféle forgatókönyv van még benne. Úgyhogy igen, abszolút lehet 350 fölötti árfolyam.
A legvalószínűbb az, hogy beárasztunk nagyjából most egy 0,90 környékére egy kamatemelést, ami a rövid oldali kamatokból látszik. és akkor ahhoz képest fogja igazítani a piac, ugye ehhez képest a tevékenysége ténylegesen az dinamikusabb, vagy éppen lassabb, és akkor az árfolyam ezt leköveszheti nagyjából?
Hát nem feltétlenül követi ezt le egy az egyben az árfolyam. Amit láttunk az az, hogy azért az elmúlt időszakban, itt az elmúlt másfél két hétben, sőt inkább egy-két hónapban a pozícionáltsága a piacnak az változott. Ugye nagyon korábban nagyon sok volt a forint gyengülésre játszóknak az aránya. Most ezek a pozíciók azért záródtak ebbe a nagy erősödésbe, biztos, hogy voltak ilyen kényszerzárások is, úgyhogy most már nem annyira vannak a forint gyengülés mellett a befektetők. Egyébként ez látszik az előrejelzésekben a nemzetközi házaknál is, hogy vannak, akik előjöttek 3,40 meg 3,35-ös forint célárakkal is a következő időszakra, nemrég pedig még inkább 3,70-eket meg 3,80-akat mondogattak, tehát látszik azért ez a nemzetközi befektetőkön is, hogy ez az egyértelmű forint gyengülő trend, amit eddig vizionáltak, azért az most megkérdőjeleződik. És egyébként, hogyha visszatekintünk, mondjuk a 2018-19-es évre, hogy akkor hol volt még a forint, 3,20-30 közötti szinteken, és akkor azt mondtuk, hogy van egy tartós gyengülő trend benne, ami éves szinten 2-3%-ot jelent. Mm. Ez úgy még 19-ben ugye folytatódott, de 20-ban meg ehhez képest egy sokkal nagyobb gyengülés volt megfigyelhető. Mm. Ami leginkább azért a koronavírusnak tudható be, nem feltétlenül egy a fundamentális változásoknak. Tehát ha azt a korábbi trendet veszük alapul, akkor sokkal inkább egy 340-350 forint közötti árfolyam reális az idei évre, semmint a 360-370 közötti. Uh-huh. És hogyha hiszünk abban, hogy a Covid sokból ennek a sok élénkítő csomagnak a hatására hamar ki tud jönni a magyar gazdaság is, mert pedig most úgy tűnik, hogy az első negyedéves GDP nagyon jó lett, a második is jó lehet, tehát itt az idei évben ledolgozhatja a magyar gazdaság könnyedén a tavalyi évi visszaesést, akkor indokolt lehet az, hogy a korábbi, még a 17-19-es időszakban körvonalazódott pályára áll vissza a forint, ami most éppen egy árfolyam erősödést jelent.
A kérdésem az, hogyha csak az árfolyam változást tekintem, hogy most megjártuk idén a 3,69-et, és onnan jöttünk le 3,50 alá. Csak amiatt, hogy ennyit erősödött a forint. Elképzelhető, hogy emiatt is a jegybank egy picit visszavesz ebből a vehemens, szigorító politikából és dinamikából?
Hát erre mondom azt, hogy szerintem, hogyha reál effektív árfolyamokat nézünk, vagy nominális effektív árfolyamokat, nagyon sokat gyengült indokolatlanul. Ha a fundamentális hátteret nézzük most már így egy másfél éves időtávon, a forint. Tehát én azt gondolom, hogy a jegybank számára is pont azért elfogadható egy erősebb árfolyam, és emiatt nem kell most ezen a szinten még kihátrálnia ebből a kommunikációból. Egy 3,35-nél az már egy másik történet.
Egyrészt, a másrészt, akkor azt kérdezném meg, hogy mi a kamatemelésnek a költsége. Tehát egy gazdasági szinten a folyófizetési mérlegre, vagy a hitelezésre. Nem lehet, hogy ez egy olyan terhet tud egy idő után rakni a gazdaságra, ami már akár a kormánynak, akár a jegybanknak a gazdaság élénkítést az nem segíti?
Hát egy szigorítás az általában nem segíti a gazdasági élénkítést. De egyelőre most még elég pici kamatváltoztatásokról beszélünk, aminek nem lenne szabad azért nagyon nagy mértékben befolyásolnia. Itt is több szektor van, több terület, kit jobban érint, kint nem. Tehát, hogyha megnézzük akár a lakossági hitelezést, az újonnan felvett hitelek esetében azoknak nagyon nagy része fix kamatozású hitel, ami 1-2 vagy akár 5 vagy 10 évente árazódik át, tehát ott rövid távú hatása nincs egy kamatemelésnek. A régi devizahitelesek, akiknek forintra át lett konvertálva, nekik a többsége még mindig változó kamatozású hitelben van. Nekik például egyik hónapra a másikra is jelentkezik már ez a kamatemelés, vagy ez a rövid kamatoknak a emelkedése. Úgyhogy ott nekik számára például a fogyasztása negatívan hat, hiszen onnan veszel forrásokat. Tehát van az a terület, ahol igenis negatívan hat. Másik oldalról Látjuk azt, hogy most is van rengeteg támogatott állami hitel, elég, hogyha lakásfelújítási hitelekre gondolunk, de a vállalati szektorban is van NHP Plus program, amit a jegybank ad, meg más támogatott hitelek akár az állam részéről is. Tehát ezekre sokkal kevésbé hatnak ezek a szigorító intézkedések. Tehát ilyen szempontból ez a csatorna, amin keresztül a jegybanki monetáris politikával hatnak a gazdaság növekedésére, a kamat csatornán keresztül, az sokkal kisebb, az limitált, mert annyira sok más nem konvencionális eszközt alkalmaznak. Ezért én azt is mondom, hogyha például megszüntetnék az NHP plusz hitelprogramot, az egy nagyobb szigorítás, mint hogy most 15 bázispontot kamatot emelnek-e, vagy nem. És ezt is figyelni kell majd, hogy a jövőben ezekből a programokból kihátrál-e a Magyar Nemzeti Bank, és ha igen, akkor milyen ütemben, és mikor hátrál ki, mikor kezdi megszüntetni ezeket a típusú gazdaság ösztönző lépéseket.
Oké, és akkor addig azért havonta figyeljük az inflációs számokat, és természetesen az indikátorokat, de azt mondod, hogy szeptemberig nagyjából ez az 1% körüli 0,90 és 1% körüli emelés ez már valószínűsíthető.
Én azt gondolom, hogy ez az egyhetes betétnek a 0,75-ről a 0,75-re az minimum benne van, de az, hogy szeptemberig esetleg 1,05-ig felemeli az.
És ez a keretrendszer pedig körülbelül egy 3,43-3,45-ös nagyságrendben foghatja meg a forint erősödést.
Szerintem én, tehát azért ennek a kamatemelésnek a nagyon nagy része be van árazva, úgyhogy ebből már olyan nagyon több erő nem valószínűsíthető. Az, hogy azért jó gazdasági adatok jönnek ki, meg nyitás van, azért az összességében, meg a nyári időszakban, hogy kisebb likviditás tud egy ilyen enyhén erősödő forintot még fenntartani, vagy ezeken a szinteken fenntartani. Úgyhogy igen, ezek az aljak, ezek, amit...
Közelebb van az már 2-3 forint. De akkor figyelni fogjuk az indikátorokat is, meg a jegybanki közleményeket is, és akkor...
Egyet, tehát a júniusi inflációs jelentés és közlemény az nagyon fontos lesz. Abból láthatjuk esetleg pontosan, hogy tényleg milyen lépésekben gondolkozik a Magyar Nemzeti
Bank. Mikor jön ki az inflációs jelentés?
Pont egy hónap múlva, amikor
a végén?
Hát a kamatdöntőüléskor jön ki a főszám, és így csütörtökön pedig a részletes jelentés.
Mert maga az inflációs számokat talán már hó elején is publikálják, nem, csak a részletes az...
Nem, az más. Tehát az inflációs számok, azt a KSH publikálja, minden hónapban van. Az ki fog jönni a májusi adat, az kijön majd
június elején.
A jegybanki inflációs jelentés az negyed évente van, mindig a kamatdöntő üléskor, tehát ez a hónapnak a utolsó előtti hetének a kedjén, általában ugye akkor van a kamatdöntő ülés, akkor jön ki az inflációs jelentésnek a fő száma, tehát az inflációs pálya, illetve a GDP pálya, és csütörtökön pedig a részletes jelentés, ahol látjuk pontosan az indoklásokat, hogy mindent.
És akkor azt mondom, hogy abban már azért többet fogunk tudni arról.
Hát egyrészt abból látjuk, hogy milyen inflációs pálya, mennyire módosítja fölfelé a pályát, különösen az a fontos, hogy a következő egy-két évnek az előrejelzése hogyan változik, milyen gyorsan lassulhat vissza az infláció, illetve a akkori közleményből, hogy pontosan milyen lépésekben gondolkodik, meg milyen ciklusban gondolkodik. A jegybank erre adhat valami közelebbi iránymutatást, illetve arra, hogy ez a egyhetes betéti kamat, illetve az alapkamat közötti különbségét megtartja vagy nem.
Rendben. Én akkor nagyon szépen köszönöm neked, Dávid, egyelőre ennyi fért bele az időnkbe. Akkor egy hónap múlva nagyon fontos hírekkel fogunk jelentkezni ismét. Addig már nem sok fér van a forint erőre, maximum 2-3 forint, amit jelen piacból gondolunk. És köszönjük szépen, hogy velünk voltak, és találkozunk egy hónap múlva.
Köszönjük szépen.
Viszont hallásra!